Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Uram, hanem te azt nézed, akik vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te egy agapéval szeretsz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te szereteted feltétel nélküli. Uram, köszönöm neked, hogy nem kell bizonyítanunk semmit. Elfogadsz úgy, ahogy vagyunk. Uram, imádkozok azért, hogy ez a mai alkalom, Uram, rólad szóljon. Imádkozok, Uram, azért, hogy a veled való kapcsolatunk ma megerősödjön. Uram, és az egymással való kapcsolataink is megerősödjenek. Uram, szeretnénk új hidakat építeni fel. Hidakat, Uram, veled. Hidakat, Uram, egymás között. Hidakat, Uram, új emberek között, akiket lehet, hogy talán ma láttunk először. Uram, szeretnénk ezeket a hidakat ma felépíteni. Uram, taníts bennünket a te igéd által. Szólj hozzánk. És ami a legfontosabb, Uram, változtass meg bennünket, ne hagyj, Uram, ebben az állapotban, hanem formálj egyre jobban a te képmásodra. Uram, kegyelemmel, türelemmel, Jézus nevében. Amen. Amen. Kérlek, üljetek le. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jó látni titeket. Nem tudom, hogy egy asztalt kaphatnék-e ide, és akkor... Hogy vagytok? Mi újság? Jól vagytok? Milyen fantasztikus volt ez a dal, nem? Tetszett? Köszi, Zoli. Tetszett ez a dal? Milyen fantasztikus volt hallani a dicsőítő csoportot. Igaz? Mindig olyan, tehát már nem tudom hány éve együtt zenélnek, de lehet, hogy néha olyan magától értetődő, hogy megint itt vannak és zenélnek, de számomra sosem magától értetődő. Mindig kielvezem minden egyes pillanatot, amikor így dicsőíthetek, mert rajtuk keresztül is áldva vagyok, és... Igazából hasonló dolgokról beszélgettünk az előző időszakban. Ugye arról beszéltünk, hogy hogyan építhetünk nagyszerű kapcsolatokat. És előző héten a Tobak utcában arról beszéltünk, hogy a kapcsolatok olyanok, mint a hidak. Hidak. És ezeken a hidakon keresztül jön Isten áldás az életünkbe. És minél szélesebbek ezek a hidak, annál nagyobb lesz ez a folyam. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten meg tud minket áldani úgy is, hogy egyedül ott vagyok a kis szobámba, és van egy kapcsolatom Istennel. És ez igaz. Isten meg tud így is áldani. De nem gondoljátok azt, hogy Isten áldása sokkal többről szól. Isten az embereken keresztül áld meg bennünket. Egymáson keresztül áld meg. És minél nagyobbak és szélesebbek ezek a hidak közöttünk, annál nagyobb lesz ez az áldás. Sőt, minél több erősebb hidat építesz ki emberekkel, annál áldottabb lesz az életed. Én ezt gondolom, nem tudunk áldott életet élni jó, erős kapcsolatok nélkül. Képtelenség. Nem tudsz sikeres életet élni erős, jó kapcsolatok nélkül. Nem tudsz sikeres életet élni széles hidak nélkül. És erre bátorítalak benneteket a mai napon. Erről szól az Isten tisztelet. Erről szól a közös házi csoport, hogy erősítjük a hidat Istennel és egymással. És új hidakat építünk fel. Tudjátok, a második világháborúban a stratégiai pontok a hidak voltak. Ugyanis ezek voltak azok, amik az utánpótlást biztosították a harctéren harcoló alakulatok számára. Hiába volt egy nagyszerű csapatod, nagyszerű fegyverekkel, nagyszerű tankokkal, vagy erős katonákkal, ha nincs meg az utánpótlás, akkor, és ha ez ha nincs meg a megfelelő utánpótlás, akkor nem leszel sikeres a csata kimenetelében. Igaz? És a második világháborúban, akik a történelmet tanulmányozták, a németeknek az volt a stratégiája, hogy megtalálják ezeket a pontokat, ezeket a hidakat, és lerombolják. Egész Európában a németek lerombolták a hidakat. Budapesten az összes hidat 44 és 45-ben lerombolták a németek. Miért? Mert tudták azt, ha ezt lerombolják, elvágják az utánpótlást, és ezzel meghatározzák annak a harcnak a kimenetelét. Tudjátok, nekünk is van egy ellenségünk, akit úgy hívnak, hogy Sátán. És a Sátánnak az a célja, és az volt mindig is a célja, hogy elvágja a kapcsolatokat közöttünk. A jó hidakat egymás között. És valamilyen módon a Sátán be akar jönni közénk, és le akarja rombolni ezeket a széles hidakat. Tudjátok miért? Azért, mert ha ezt lerombolja, akkor tudja, hogy meg tudja, tehát tudja azt, hogy meg tudja állítani Istennek az áldását az életedre. És erről beszéltünk előző alkalommal, hogy milyen módon tudja az ellenség lerombolni ezeket a hidakat. Az egyik ilyen dolog, amin keresztül lerombolja az ellenség a hidainkat, az a félelem. Mitől félünk? Félünk megnyílni emberek felé, mert a legnagyobb félelmünk az emberekkel kapcsolatban az az, hogyha megnyitom magamat, akkor el leszek utasítva. Ez a legnagyobb félelme minden embernek, hogyha megnyitom magamat az felé, az ember felé, megvan a kockázat, hogy elutasítanak. És senki sem szereti, ha elutasítják, igaz? Senki. És igazából félünk megnyitni magunkat. És arról beszéltünk előző alkalommal, ami tényleg azt gondolom, hogy kulcs, hogy fontos, hogy legyen egy helyes bizalmunk az emberekbe. Jézusnak volt egy helyes bizalma az emberekbe. Jézus hitt az emberekben, bízott az emberekben, de nem bízta rá az életét az emberekre. Különbség van bizalom és bizalom között. És nagyon sokszor ezt hibázzuk el az életbe, mert nem bízunk az emberekben egyáltalán, vagy rájuk helyezzük teljesen az életünket. De azt írja a Biblia, hogy Jézus hitt az emberekben, hitt a tanítványaiban, bízott a tanítványaiban, viszont nem bízta rá magát rájuk. Nem bízta rá az életét, rájuk az életét. Szóval kell, hogy legyen egy helyes bizalom az emberek felé. Jézust a saját tanítványai elárulták. Cserben hagyták abban a pillanatban, amikor legközelebb áll, amikor a legnagyobb szükség lett volna rájuk. Elaludtak. Jézus elvitte a három legközelebbi tanítványát föl a hegyre. És mit csináltak a tanítványok? Elaludtak. Gondoljátok el, mondjuk, én elviszem a gyülekezetbe a három legközelebb álló vezetőt, és, mert egy fontos imádkozunk el, és mindenki így aludna. Csalódott lennék? Elképzelhető. De Jézus nem csalódott. Jézus nem bízta rá magát az emberekbe. Tudta, hogy milyen az ember, és tudta azt, hogy mi lakozik az ember, ezt írja a Biblia. Viszont, és Péter, ugye ott volt Péter, aki elárulta őt, megtagadta őt háromszor. Amikor a legnehezebb időszakon ment keresztül, amikor meghurcolták. Jézus akkor kellett volna, hogy ott álljon mellette az az ember, aki a legfontosabb száma, az egyik legközelebbi tanítványa, és Péter megtagadja őt. Egy átlag ember csalódna. Jézus, tudjátok mi volt a reagálás erre? Ennek ellenére hitt Péterben, és azt mondta, hogy Péter, rád fogom helyezni az egyházamat. Rád fogom építeni az egyházamat. Értitek? Jézusnak volt egy megfelelő bizalma az emberekbe, de nem bízta rá magát rájuk, az életüket. Ez volt a második, ez volt az első dolog, amiről beszéltünk, hogy igen, az emberek meg fognak bántani, ha megnyitod magadat, akkor sérülést fogsz kapni, de kell, hogy legyen egy helyes bizalom az emberekben. Nem élhetjük az életünket úgy, hogy állandóan bizalmatlanok vagyunk mindenkivel. Viszont fontos, hogy ne helyezzük az életünket arra az emberre. Egy helyes bizalom. A második dolog, amiről beszéltünk, hogy hogyan támadja a Sátán kapcsolatukat, az a sérelem volt. És ugye a görögben nagyon érdekes ez a szó, hogy sérelem, skandulum, ez az a szó, ami azt jelenti, hogy csapda. Csapda. Tehát ez elkap, bezár, bebörtönöz. a sérelem olyan, mint egy csapda, amely bezár téged. Hányan tapasztaltatok már ilyet az életekben, hogy valaki megbántott, és lehet, hogy jogosan megsértődtél, és azt mondtad, kész, nekem elegem van, nem fogok ezzel az emberrel foglalkozni, feladom, semmi közöm hozzá. Nagyon sokszor lezárjuk az ajtókat emberek felé, és nagyon sokszor az ellenség a sérelmet használja fel, hogy lerombolja ezeket a hidakat. De igazából, amikor sérelmet beengedjük az életünkbe, ez saját magunkat fogja elkapni. Nem azt a másik embert, aki megbántott, hanem saját magadat fogod elkapni. Szóval mi a megoldás erre? A háromnapos szabály. Emlékeztek? Ne hagyj egyetlen egy konfliktus se három napnál tovább. Ha jön a konfliktus, ne engedd három napnál tovább, hanem azonnal beszélj ezzel az emberrel. És rendezd. És építsd. És építsd vissza ezt a kapcsolatot. Ne engedd, hogy az ellenség lerombolja a sérelmen keresztül ezt a kapcsolatot. És a harmadik dolog, amiről beszéltünk, ami nagyon-nagyon lerombol kapcsolatokat, az az elítélés. Másoknak az elítélése. És nem ítélkezhetünk emberek felett. Nem ítélkezhetünk emberek felett. Azt írja a Biblia, hogy először ítéld meg magadat. Először vedd ki a saját szemedből a gerendát, és utána vedd ki mások szeméből a szálkát. Viszont mi nagyon jók vagyunk az ítélkezésben, igaz? Mi nagyon tudjuk, hogy annak az embernek, hogy miben kéne megváltozni, hogy mennyire más, és hogy ő miben hibázik, hogy ő mit tud, miben rosszabb, mint mondjuk én. Igaz? Általában ez van, hogy így elítéljük az embereket. De először magunkat vizsgáljuk meg. És arról beszéltünk, ugye, hogy van szellemi megítélés is. Szóval különbség van megítélés és szellemi megítélés között. Elítélés és szellemi megítélés között. Mert tegyük fel, mondjuk bejön a gyülekezetbe egy ember, aki mondjuk alkoholista. Tegyük fel. Alkoholista. És ránéztünk, és azt mondjuk, hogy én jobb vagyok ennél az embernél. Azért ez durva, amit csinál. Veri a családját. És azonnal elítélhetjük ezt az embert, így is hozzáállhatunk. Vagy azt mondjuk, hogy igen, ez nem helyes, ez a dolog, de mégis szeretettel és kegyelemmel fogok segíteni, hogy ebben ő meg tudjon változni. Szóval ne ítéljük meg az embereket, hanem segítsük őket kegyelemmel, hogy változzanak, megváltozzanak, hogy jó irányba terelni őket. Értitek? Szóval, hogy tök fontos, ez egy ilyen belső dolog igazából. Amikor azt érzed, hogy kilépsz az agapé szeretetből, akkor ítéljük meg az embereket. Szóval ez a jele annak, amikor elítéljük az embereket, hogy kilépünk az agapé szeretetből. Szóval csak tartsuk tisztán a szívünket, tartsuk meg a szívünket, hogy ne ítéljük meg az embereket. Oké? Szóval ez volt ez a három dolog, amiről beszéltünk, és a mai nap ki fogjuk bontani az ajándékunkat, az első ajándékot. Ki szeretné kibontani az első ajándékot? Van-e valaki? Azért ültél ide, Levi. Jó, oké, akkor ezt az ajándékot légy szíves, bontsd ki, gyere. Nem, ezt az ajándékot légy szíves. Most... Megosztod a többiekkel?
Nem.
Akkor ne is mondd el, hogy mi van benne, jó?
De megosztom a többiekkel.
Biztos? Biztos. Haza is hülyetetted, hogy nem?
Igen. Ha? Mit kell válaszolni?
Semmit. Jó van. Akkor szerintem osszuk szét.
Ja,
jó?
Hogyan?
Na, szerintem szort szét.
Ja, jó.
Dobd be az ember.
Jó, vegyetek.
Elkapjátok? Cukrok. Hoppá! Hoppá, spontán dobtalak titeket. Oké. Egyet hagyd magadnak is.
Biztos?
Persze. Nagyon szabad. Rendes vagy. És mi van még itt a dobozban? Van még egy papír, ezt megmutatnád a többieknek? El tudjátok olvasni. Nem kell. Add ide. A barátság. Az első ajándék, amit kibontottunk, az a barátság. Emlékeztek, ahhoz hasonlítottam a kapcsolatokat, mint az ajándékok. Tehát az emberek a legnagyobb ajándék az életben. És mai nap, és a következő alkalommal a Tobak utcában a barátságról fogunk beszélni, a barátság erejéről. A barátságnak egy óriási ereje van az életünkben. És ezt szeretném egy kicsit kibontani. A János 15:15 igeverset fel fogjuk olvasni. Ez lesz az alapigénk. Ezentúl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az Uram mit és miért tesz. Mostantól fogva a barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az Atyától hallottam és tanultam. Azt mondja egy Jézus, hogy többé ő már nem szolgáknak hív bennünket. Te nem Istennek a szolgája vagy, nem Isten barátja vagy. És ez egy nagy különbség. Emlékeztek, még régebben, egy fél évvel ezelőtt beszéltünk, hogy mi a különbség a szolga, és mi a különbség a barát között. Amiről először szeretnék beszélni, az a téma, ami szerintem sokunkban megfeljön, ez pedig a magány. A magányról. A Biblia már a második fejezetben, a Biblia elején, a második fejezetben már foglalkozik a magánnyal. Az 1 Mózes 2.18 azt írja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Hányan láttátok a Számkivetett című filmet? Láttátok? Ebbe Tom Hanks játszik egy ilyen FedEx ügynököt, akinek a gépe lezuhan az Atlanti-óceán felett, és egy szigeten ragad 4 évig. Teljesen barátok, emberek nélkül, teljesen egyedül. És fantasztikus, ahogy amúgy nagyon jó a film, mindenkinek ajánlom, aki még nem nézte meg, nézzétek meg, fantasztikusan játszik. Gyakorlatilag az egész film alatt Tom Hanks játszik végig. Egy személyes film. Nagyszerűen alakít. És ami a legfantasztikusabb a filmben, hogy hogyan mutatják be azt a hiányt, a barátság hiányát. Azt a szükséget, hogy szüksége van egy barátra. Azt a szükséget, hogy barátra van szüksége. És nem tudom, hogy azt a képet azt ki tudnád-e rakni, Sasza? Mind a kettőt. Szóval erről a filmről van szó, és a filmben van egy ilyen labda, egy ilyen, nem is tudom milyen labda, amit röplabda. Igen. Tehát annyira hiányoznak neki az emberek, és annyira magányos ebbe a filmbe a főszereplő, hogy gyakorlatilag megfesti ezt a labdát, elnevezi Wilsonnak, és elkezd vele beszélgetni. Vele kommunikál. Tudjátok, a legnagyobb büntetés az ember számára az az, mikor magányos. A magány képes teljesen leépíteni az embereket. Teljesen leépíteni az nem tudom kimondani. Valaki ki tudja mondani itt? Szeparálódás. Igen, ez az. Köszi. Szóval ez az elszigetelődés, inkább úgy mondom, képes arra, hogy teljesen lerombolja az életünket. Viszont a nagyszerű és jó kapcsolatok képesek, hogy felépítsék az életünket. Szóval a magány az a legnagyobb büntetés egy ember számára, azt gondolom, ami csak lehet. Az 1 Mózes 2.18, még egyszer szeretném felolvasni, azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Isten arra teremtett bennünket, hogy ismerjük a bensőséges kapcsolatoknak az áldását. Erre teremtett bennünket, hogy ismerjük ezt. És mindannyiunkban van egy vágy és egy szükség egy barátra, egy társra, egy közösségre, egy baráti közösségre. Mindenkiben van egy ilyen vágy. Szeretnék feltenni nektek egy kérdést. Mégis miért van az, hogy vannak emberek, akik sosem vonzanak be embereket a saját életükbe? Vagy legalábbis nehezen vonzanak be embereket a saját életükbe? Miért van az, hogy vannak emberek, akik nehezen találnak barátokat, mondjuk? Nehezen vonzódnak hozzájuk az emberek. Nem tudom, lehet, hogy te is küzdettél ilyen dologgal, lehet, hogy ismersz olyan embereket, de vannak sajnos ilyen emberek, akik nehezen vonzanak be barátokat az életükbe, nehezen vonzanak be embereket az életükbe. Miért van ez? Mi az oka ennek? Ezen kezdtem el gondolkozni. És azt gondolom, hogy igazából erre a válasz az egy kérdés, amit szeretnék megint csak feltenni, és szerintem, amit megválaszolod magadnak ezt a kérdést, megtalálod a választ erre. Mi az oka, ami miatt emberek barátságokat akarnak létrehozni? Mondjatok jó és rossz okokat, ami miatt emberek barátságokat akarnak alakítani, kialakítani. Ez lehet most ilyen interaktív dolog. Tudtok mondani? Jó és rossz okokat. Én addig iszok. Senki? Akkor mondjatok valamit. Tessék? Igen? Igen? Igen, megosztanak élményeket az életükben, amik történtek velük. Közös cél. Tessék? Csak nagyon könnyebb boldogulni. Aha. Kihasználás. Igen. Kapjanak tőle cukrot. Köszönjük szépen a hozzászólást. Lehet ilyen is. Igen. Aztán? Szeretett hiány, vagy mi? Szeretetre vágyik. Aha. Igen. Meg mi lát? Nagyon jó dolgokat mondtok amúgy. Mondjatok pár rossz okot, ami miatt emberek néha barátságokat akarnak létrehozni, tehát hogy alakítani. Milyen rossz okokat lehetnek? Tessék, hogy kapjanak cukrot? Igen, hát igen, mondjuk ez nem túl mély barátság lesz. Megszerezzenek egy pozíciót. Aha. Vagy valamit. Igen. Tessék? Hírnév. Aha, nagyon jó. Ez az, kezdtek belejönni. Bosszúállás. Hú, az kemény. Ez is lehet. Ez igaz. Ja. Népszerűség, ugye? Ha vele lógok, akkor népszerűbb leszek az osztályba, vagy a társaságba. Vagy egy érzelmi hiánynak a betöltése, igaz? Most úgy kéne valaki. Mert úgy olyan üresnek érzem magamat, igaz? Ja, nagyon sokféle lehet. A példabeszédek 18.1, nagyon jó dolgokat mondtuk amúgy, példabeszédek 18.1, az önfejű csak saját kívánságát követi, és dühösen elutasít minden bölcs tanácsot. Ez a példabeszédek egy olyan emberről szól, olyan embert jellemez, aki, mit írt az ige, hogy saját érdekeit, saját kívánságait követi, saját érdekeit keresi, és ezáltal elszigeteli saját magát másoktól. Van egy nagy összefüggés az önzőség és az elszigetelődés között. Csak gondoljátok meg, amint egy barátságba bejön egy önző, saját, önös érdek, abban a pillanatban azt fogod látni, hogy elszigeteled saját magadat attól az embertől. Igaz? Tehát amint bejön egy kapcsolatba egy önző érdek, abban a pillanatban azt fogod érezni, hogy saját magadat elszigeteled attól az embertől. És ez nem az ő hibája lesz, hanem igazából ez a te hibád. Tehát ez nem ő miatta van, hanem saját magad miatt. Szóval itt a Biblia erről beszél, hogy aki a saját kívánságát keresi, a saját érdekeit keresi. Vannak emberek, akik úgy mennek be egy kapcsolatba, hogy mi az, amit én tudok nyerni ezen keresztül. És azt írja a Biblia, hogy amikor úgy megyünk be egy kapcsolatba, hogy a saját kívánságainkat, a saját érdekeinket keressük, abban a pillanatban elszigeteljük magunkat, elszeparáljuk attól az embertől magunkat. Sosem lesz őszinte, sosem lesz olyan erős. Tehát, és azt gondolom, hogy nagyon sok ember ezért magányos a világban. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem azért magányos, nem csak azért magányos, mert senki nem szereti őt. Nem hiszem azt, hogy egyetlen egy ember sem szereti azt az embert igazán. Hanem nagyon sokszor ez azért van, mert nem azon van ez az ember, hogy hozzájáruljon egy kapcsolatnak a sikerességéhez, hanem azon, hogy én mit tudok nyerni abból a kapcsolatból. Egy bizonyos cél érdekében ez lehet bármi. Egy pozíció, egy népszerűség, lehet egy hírnév, lehet pénz, lehet egy érzelmi űr, lehet egy állandó elfogadásra való állandó elfogadás, visszajelzésre való szükség. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik bejönnek egy barátságba, és amint igazából nem tudod átverni a barátodat, az emberek érzik az őszinteséget. Okay. Szóval hogyan... Szóval hogyan vonzhatsz be embereket a saját életedbe? Ez a kérdés. Hogyan szerezhetsz barátokat? Vizsgáld meg a motivációdat. És vizsgáld meg azt, hogy milyen motivációval. Legyen tiszta a motivációd. Ne a saját érdekeidet keresd egy barátságba, hanem legyél önzetlen. A Példabeszélek 18.24 azt is mondja, hogy annak az embernek, akinek barátai vannak, önmagának is barátságosnak kell lennie. Tehát ahhoz, hogy barátokat kapj, neked is barátságosnak kell lenned. Szóval mielőtt kapnál abból a barátságból, neked bele kell raknod abba a barátságba. Kinek van bankkártyája? Van bankkártyátok? Nekem is van bankkártyám. És csak úgy tudsz kiszedni erről a bankkártyáról pénzt, hogyha először ráraksz pénzt, igaz? Csak úgy tudsz kiszedni valamit egy barátságból, hogyha először beleraksz abba a barátságba. És azt gondolom, hogy ez egy folyamatos dolognak kell lennie. Egy barátság nem úgy működik, hogy egyszer belerakok 10 000 forintot, és akkor utána életem végig minden nap kiszedek 10 000 forintot. Igaz? Egy bankkártya sem így működik. Minden nap fölraksz rá pénzt, hogy utána ezt ki tudjál szedni pénzt. Vagy minden hónapba kapsz rá pénzt, hogy ki tudjál belőle szedni pénzt. Igaz? Ugyanígy van a barátságainkkal is. Szóval, hogy ne várd el, hogy valaki adjon neked, hogyha te nem raksz be rendszeresen ebbe a barátságba. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. Annak az embernek, akinek barátai vannak, önmagának is barátságosnak kell lennie. Szóval ahelyett, hogy arra fókuszálunk, hogy mi mit kapunk egy barátságra, fókuszáljunk arra, legyünk egy olyan gyülekezet, hogy én mit tudok belerakni ebbe a barátságba. Ne arra fókuszáljunk, hogy én mit tudok kapni, és hogy neki mit kéne belerakni, hanem fókuszáljunk arra, hogy én mit tudok belerakni. És akkor mindenki ezt eldönti ezen a helyen. Mindenki. Minden barát. Akkor azt fogod észrevenni, hogy ahogyan adsz, úgy kapni is fogsz. Értitek? Szóval, hogy legyünk egy ilyen gyülekezet, és tényleg hozzunk meg ma egy ilyen döntést. hogy arra fókuszálunk, hogy mit tudok én adni ebbe a barátságba, és nem arra, hogy mit kapok. Isten dolga, hogy eldöntse, hogy te mit kapsz. Én azt gondolom, Isten dolga, hogy eldöntse, hogy én mit kapok. A mi dolgunk szerintem csak az, hogy mi megtegyük a saját részünket, és mi belerakjunk ebbe a kapcsolatba. És akkor lesz egy jó barátság, amikor ez ugyanúgy működik mindkét részről. Akkor lesz egy harmonikus barátság, amikor mindkét fél megérti ezt, és mindkét fél elkezd adni, és belefektetni abba a barátságba. És azt gondolom, hogy ez megoldja a magányt is. Szóval lehetséges, nem azt mondom, hogy ez az egyetlen oka, de lehetséges, hogy azért nincs annyi barátod. Lehetséges, hogy nem, azért nem vonzódnak hozzád az emberek olyan mértékben, mint szeretnéd, mert lehet, hogy nem megfelelő a motivációd. Lehet, hogy folyamatosan arra gondolsz, hogy te mit vehetsz ki abból a kapcsolatból. Amint az önzőség bejön egy kapcsolatra, abban a pillanatban saját magadat elszigeteled másoktól. A dolgok így működnek. Egyszerűen nem lehet, ez nem működik máshogy. Önzetlen, őszinte kapcsolatokra van szükség. Őszinte, baráti kapcsolatokra. Olyan, amilyen Jézusnak volt. És ez az alapja mindennek. Szóval erre bátorítalak benneteket. A másik dolog, kicsit beszéljünk arról, szeretnék beszélni arról, hogy hogyan építsünk jó barátságokat. Építs jó barátságokat. Azt gondolom, hogy a legfantasztikusabb pillanatok egyik, amikor le tudsz ülni a legjobb barátaiddal egy asztalhoz, és meg tudjátok osztani együtt az ételt, tudtok beszélgetni, viccelődni, és tényleg ilyen őszinte, nagyszerű beszélgetések vannak annál az asztalnál. Azt gondolom, hogy az életnek az egyik legszebb pillanatai ezek. Tényleg egyszerűen élvezem azt, amikor le tudok ülni emberekkel egy asztalhoz, otthon nálunk. Nagyon szeretek otthon élni, tehát hogy az új otthonunkban élni. És vettünk egy nagy asztalt, a fiatal felnőttek már tudják, hogy mekkora ez az asztal. Néha 12-3 ember is körbeül itt, de nem baj, akkor is odaférünk, igaz? És ezek a legjobb pillanatok, komolyan mondom. Ezek a legszebb pillanatok, nem tudom, ti hogy vagytok vele, amikor tényleg őszintén le tudunk ülni egy asztalhoz, és meg tudjuk osztani egymással az ételt, és egymást, tehát a beszélgetéseinket. Jézusnak is volt 12 tanítványa, a tanítványai, akivel egy asztalhoz leült, akik vele voltak a legnehezebb időszakokban az életében. Ismerték Jézust, ismerték, vele voltak a nehézségek közepette, a győzelmek közepette. Hogyan építhetünk jó barátságokat? Hogyan építhetünk jó kapcsolatokat? Van egy mondás, amelyik azt mondja, hogy mutasd meg a barátaid, megmondom, hogy ki vagy. Hányan hallottátok már ezt a mondást? Mutasd meg a barátaidat, megmondom, ki vagy. Vagy van egy ilyen is, egy nagyon bölcs ember mondta ezt egyszer, hogy olyan leszel 5 év múlva, amilyen barátaid vannak most. Az életben vannak előnyös barátságok, vannak közepes barátságok, és vannak rossz barátságok. Fontos, hogy jól megválasztjuk a barátságainkat, és a Biblia, a példabeszédek 18.1-ben, még egyszer szeretném ezt felolvasni, azt mondja, hogy az önfejű csak saját kívánságait követi, és dühösen elutasít minden bölcs tanácsot. Miért van az, hogy emberek elutasítják a tanácsot, a bölcs tanácsot? Azért, mert azok az emberek, akik a saját kívánságaikat keresik, automatikusan olyan döntéseket fognak hozni, amik a saját céljaikat támogatják. Ezt hadd magyarázzom el. Ha akinek alkohol problémája van, az automatikusan olyan embereket fog bevonzani az életébe, akik ezt támogatják. És a bölcsesség azt mondja, hogy ne olyan barátságokra vágy, olyan barátokra, akik támogatják a gyengeségeidet, hanem olyan barátságokat építs, akik felépítenek és kihívás elé állítanak, hogy hogyan küzd le azt a gyengeséget az életedbe. nagyon-nagyon fontos, hogy az egésznek az alapja az, hogy jó kapcsolatokat építsünk az életbe, hogy bölcs döntéseket kell hoznod, hogy kiket engedsz magadhoz közel. Olyan emberekre van szükségünk, akik felépítenek minket, és akik tovább visznek, és a jó barátok ezt fogják tenni. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az a... szerintem van egy nagyon rossz elképzelésünk, hogy ki a jó barát, és ki a rossz barát. Szerintem azt gondoljuk nagyon sokszor, hogy jó barát ez egy olyan ember, akivel együtt tudok nevetni, együtt tudunk bulizni, együtt tudunk csak így lógni, és oké, ez rendben van, de ennél sokkal többről szól egy barátság. Egy barátság sokkal több ennél. Egy jó barát mindig fel fog építeni, és tovább fog vinni. Ha azt látod, hogy az a barátság csak erősíti a gyengeségeidet, akkor ez nem egy jó barát. Egy jó barát mindig felépíteni fog, és kihívás elé fog helyezni, hogy a gyengeségeiden dolgozz, és legyőzd azokat. Egy rossz barát az ellenkezőjét. És itt azt gondolom, hogy van egy nagyon sokszor ezt félreértjük, és csak arra van szükségünk, hogy valaki ott legyen velünk, és hogy hasonló legyen mondjuk az érdeklődésünk, vagy tényleg, hogy együtt tudjunk nevetni és sírni, de ennél sokkal többről szól egy barátság. Egy igazi barát mindig felfelé fog emelni téged. Mindig. És mindig kihívás elé fog helyezni, hogy legyőzd a gyengeségedet. Egy rossz barát, az pedig erősíteni fogja a gyengeségedet. Hozzatok meg jó döntéseket, hozzunk meg, legyünk egy olyan gyülekezet, akik olyan barátságokat építenek, akik felismerik, hogy kik az igazi barátok, akik felismerik, hogy kik az igazi és jó barátok. És tudjátok miért? Mert egy barát meghatározza a végzetedet. És ez a következő pont, amiről akarok beszélni. Egy barát meghatározza a végzetedet. A barátságban van egy erő. Van egy pozitív és egy negatív erő. Pozitív irányba és negatív irányba is elviheti az életedet. Hatalma van a barátságoknak. A Biblia a Példabeszél 13.20-ban azt írja, hogy aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz. De ha ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül. Az a kérdésem, hogy olyan barátaid vannak, akik előre visznek, és felépítenek? Mert fontos, hogy bölcsen válasszuk meg a barátainkat, mert amikor bölcsen meg tudjuk választani a barátokat, akkor olyan barátokra fogsz találni, akik felemelnek és támogatnak téged. A barátságok meghatározzák a végzetedet. És a Biblia figyelmeztet erre, hogy a barátságnak megvan a lehetősége, hogy felépítsen, vagy leromboljon. Van egy ilyen mondás, hogy madar a tolláról, embert barátjáról lehet megismerni. És nem tudom, észrevettétek-e, hogy hasonló gondolkozású emberek vonzódnak egymáshoz. Tehát például a negatív emberek, akik állandóan csak így negatívan beszélnek, azok vonzódnak azokhoz, akik negatívan beszélnek. Nem tudom, észrevettétek-e már ezt. Vagy aki, mit tudom én, ilyen szkeptikus, vagy cinikus, akkor azok olyan emberekhez fognak vonzódni, akik hasonlóak, mint ők. A Zsoltárok 101.3 azt írja, hogy Dávid pontosan tudta, hogy mit jelent ez. Azt írja Dávid, nem fogok báványokat imádni, semmi közöm hozzájuk. Gyűlölök mindent, ami elfordíthat tőled. Dávid pontosan tudta, hogy mit jelent ez. Pontosan tudta azt, hogy az a mentalitás és hozzáállás, amelyel körbeveszi magát, ez rád fog ragadni. Az a mentalitás és az a hozzáállás, amivel körbeveszed magadat, az rád fog ragadni. Ez olyan dolog, hogy ez automatikusan jön. És Dávid pontosan tudta ezt, és azt mondja, hogy nem, én nekem semmi közöm ezekhez a dolgokhoz, hanem én szeretném tisztán tartani magamat. Szeretném, hogyha más lenne hatással rám. Tudjátok, a körülötted lévő emberek szellemisége rád fog ragadni, mint egy ragasztó. Hányan léptetek már rágógumiba bele? Vagy hányan ültetek bele rágógumiba? Az még jobb. Én egyszer ültem bele rágógumiba, amikor buszon utaztam. És az az érdekes, hogy nem vettem észre. Hanem amikor hazamentem, nem tudom hány napra rá vettem észre, hogy valami van a nadrágomba. Mert ugye hátul volt, és nem láttam. Tudjátok, nagyon sokszor így van az életünk is, hogy nem vesszük észre. Nem veszed észre, hogy rád ragadnak dolgok. De igazából ránk ragadnak dolgok. Az a környezet, amivel körbevesszük magunkat, az automatikusan hatással van ránk, és úgy ragad ránk, mint a ragasztó. És nagyon sokszor ezt nem látjuk. És ezért írja a Biblia, és ezért mondja Dávid, hogy nem, én nem fogok semmi közöm ezekhez. Én szeretnék külön lenni, én szeretnék semmi közöm ezekhez. Minden gyűlölök, ami elfordíthat tőled, ezt írja Dávid. Szóval nem mindenki, aki barátságosnak tűnik, valójában valódi barát. Lehet, hogy emberek barátságosnak tűnnek, lehet, hogy azt mondják, hogy milyen jó fej, meg mit tudom én. Nem biztos, hogy ő egy igazi barát. Jézus, amikor a pusztaságban volt, a sátán megkísértette, és nagyon barátságos szavakat mondott neki. Emlékeztetek a történetben? Nagyon-nagyon barátságos szavakat mondott, és olyan jól hangzott. De igazából ez nem Istennek a terve volt, hanem ennek volt egy hátsó motivációja, pedig az, hogy elszakítsa Jézust Istennek a terveitől. Szóval nem mindenki, aki barátságos, az valójában a barátod, az igazi barátod. A példabeszédek 27:17 elmondja azt, hogy a jó barátok milyen hatással vannak egymásra. És ez az ige a fantasztikus, hogy egy jó barát milyen hatással van az életünkre. Példabeszélek 27:17. Azt mondja, hogy acélpengét acéllal élesítik, csak úgy, mint a barátok egymást csiszolják. Ez a kedvenc igém, mert azt mondja ez az ige, hogy amikor igazi barátod van, igazi barátságban vagy valakivel, egy valaki igaz barátod, az az ember jobbá fog téged tenni. Csiszolni fog, mint az acélpengét csiszolják. Ez az ige erről szól. Jobb leszel, élesebb leszel. Erősebb leszel. Egy igazi barátság mindig fölfelé fog emelni téged, nem lefelé. Nem a gyengeségedben fog erősíteni, hanem kihívás elé állít mindig. Szerezzetek ilyen barátokat. Ez a vágyam, hogy szerezzetek igazán jó barátokat, mert ezek a barátok meghatározzák a végzetedet, az életed végzetét, hogy milyen lesz az életed, hogy merre fogsz menni. Hol leszel 5 év múlva? Akikkel most lógsz, olyan leszel 5 év múlva. A barátságnak van egy óriási ereje, de most ne a negatív részére gondoljunk, hanem gondoljunk a pozitív részére és a pozitív erejére, hogy azt gondolom, hogy mindannyiunk életében tudjuk, hogy kik az igazi barátok, nem? Tudjuk azok, hogy kik azok, akik valóban inspirálnak arra, hogy fölfelé menjen az életem, hogy jobb legyek, hogy jobbá váljak az életembe. És azt gondolom, hogy itt a gyülekezetben is nagyszerű barátságaink vannak. Nagyon jó barátságok vannak. Csiszoljuk egymást, néha szikrázik a dolog, de ez azért van, mert egyre jobbak leszünk. És szükségünk van egymásra, szükségünk van egymás barátságára, hogy csiszolódjunk. A jó barátok, az igaz barátok ezt fogják tenni. Szóval szeretnék bátorítani benneteket, és magunkat, hogy hozzunk meg ma egy döntést, hogy megválasszuk bölcsen a barátainkat, mert ez az alapja a jó barátságoknak. Válaszd meg helyesen a barátaidat. Válaszd meg azt a környezetet. És ez nem azt jelenti, hogy most akkor kerüld el az embereket, meg mit tudom én, teljesen vonulj ki a világból. Nem, én azt gondolom, hogy igenis szükség van arra, hogy szolgáljunk emberek felé, kinyújjunk emberek felé. De igazából válogass meg, hogy kik azok a barátok, akik ott vannak az életedben, és akik hatással vannak az életedre, akik befolyásolnak. Amikor szolgáltok valaki felé, az iskolába, vagy ki akartok nyúlni valaki felé, akkor legyél te az, aki pozitív irányba befolyásolod azt a személyt. Ne engedd, hogy az a személy befolyásoljon a negatív irányba. Értitek? Szóval ezt mindenki érzi, mindenki tudja igazából, hogy szerintem most mindenki gondol valamire. De fontos. Nekem is ezt nagyon-nagyon meg kellett tanulnom az életben. Mert minden hatással van ránk. És az a kérdés, hogy hol akarsz lenni igazából 5 év múlva, vagy 10 év múlva. Milyen akarsz válni. És erre bátorítalak, hogy építs jó kapcsolatokat, igaz barátságokat, mert az igaz barátok mindig fölfelé fognak emelni, építeni fognak, erősíteni fognak, jobbá tesznek.